Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele. Négy hetente jelentkező portrésorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. Mai műsorunkban Takács Lászlóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának klasszika filológia tanszékének vezetőjével beszélgetünk. Előjáróban néhány gondolat az akadémiáról. Ma Magyarország legrégibb könyvkiadója, a Szent István Társulat keverén belül 1885-ben jött létre a Tudományos és Irodalmi Osztály, azzal a szándékkal, hogy a magyar katolikus tudósok szellemi műhelye legyen. 30 év elteltével 1915-ben Csernok János hercegprímás a munka hatékonyabbá tételére azt javasolta, hogy a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át önálló intézményé, Szent István Akadémia néven. A két világháború között az akadémia a magyar tudományos közélet meghatározó tényezőjévé vált. A kommunista rezsim alatt 1952-től az akadémiát betiltották, és csak 1998-ban újíthatta meg működését. Jelenleg hat osztályban fejti ki tevékenységét, hittudományi és filozófiai, történet és néprajztudományi, nyelv, irodalom és művészet történeti, jog és társadalomtudományi, élettudományi, valamint természettudományi területeken. A Szent István Tudományos Akadémia ma egyházmegyei tudományos társulásként működik azzal a céllal, hogy tanúságot tegyen a keresztény értékrend szellemében művelt tudományosságról. Az akadémia tagjaival folytatott sorozatunk második beszélgetése következik.
Köszöntöm a hallgatókat, Tóth János András vagyok, és a Szent István Tudományos Akadémia tagjai közül ezúttal Takács László, klasszika filológus professzor a beszélgetőtársam. Köszönöm, tanár úr, hogy elfogadta a felkérést.
Nagyon szívesen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm szerkesztő urat is.
Először is röviden a pályafutásáról szeretném kérdezni. 3 éve tartotta meg székfoglaló előadását a Szent István Tudományos Akadémián. Akkor Adamik Tamás professzor méltatta a munkásságát. Én most az akkor általa elhangzottak alapján haladnék. Onnan indulunk, hogy Eger szülöttje, és mégis 14 évesen Pannonhalmára került a Bencés gimnáziumba, ami igen nagy szó lehetett akkoriban, hiszen a 80-as években kevesen járhattak egyházi gimnáziumba. Milyen volt Pannonhalmán? Gondolom, ott ismerkedett meg a latinnal.
Igen, ugye ez a 1980-as éveknek az eleje, 83-ban kezdtem meg a tanulmányomat. Az igazat megvalva már régóta oda készültem, mert a nagymamám, aki templomba járó asszony volt, és aki a hittanra is beiratott Egerben, már nagyon korán beszélt arról, hogy ő valamikor még kislánykorában járt Pannonhalmán, és milyen nagy hatást tett rá ez a hely, és hogy tudja azt, hogy ott van egy gimnázium. Ez annyira megragadott engem, hogy tulajdonképpen a nagymamámnak az élményei alapján kezdtem egészen kiskoromtól kezdve Pannonhalmára vágyni, és igazából nem is játszottam el azzal a gondolattal, hogy valahova máshova is mehetnék tanulni. És nem csalódtam, tehát azt kell mondanom, hogy nagyon jó osztályközösségben, nagyon jó tanárok keze alatt tanulhattam abban a 4 évben.
Ki volt akkor az osztályfőnök, illetve a latin tanár?
Mártonfi Marcell volt az osztályfőnököm, a latin tanárom pedig Miksa atya, Bánhegyi Miksa, aki generációkat tanított latinra, később pedig az apátsági könyvtárnak lett a főkönyvtárosa. Ő tulajdonképpen tanár példaképemmé vált azzal, hogy ő készített fel engem aztán az egyetemi latin felvételire, és emlékszem, hogy hetente kellett hozzá mennem a főmonostorba esténként, és Sallustiust olvastunk együtt, ő pedig nagy türelemmel fogadott és hallgatta végig az esetlenségeimet, és javította ki. Tulajdonképpen ez az, ami a különlegességét adta Pannonhalmának, hogy a szerzetes tanárok azok a saját életüket is föltették a tanítványoknak a fölkészítésére, a nevelésére és a tanítására. Tehát valamennyi tanáromnak rendkívül hálás vagyok, de hát a szívemben azért egy nagyon fontos helyet foglal el Miksa atyának az emléke.
Erre a tanár példaképségre még visszatérünk, hiszen bő 3 évtizede a Pázmányon tanít Takács László professzor úr, de akkor haladjunk az életrajzába tovább. Katonaság után elkezdte az ELTÉ-t magyar-latin szakon, illetve fölvette az ógörögöt is. Egri fiúnak pannonhalmi 4 bezárt év után milyen volt az egyetemi forgatag a 80-as évek végén, amikor ugye rendszerváltás vagy rendszerváltoztatás volt?
Nagyon nagy örömmel gondolok vissza azokra az évekre, mert valóban az erjedésnek és a változásnak az évei voltak ezek, és a mai diákoknak sokszor szoktam mesélni a rendszerváltásnak az időszakáról, ami éppen azért volt talán különleges, mert nagyon kontrasztos volt. Nem csak a pannonhalmi 4 év, amit most itt szerkesztő úr mondott, ugye a bezártság, mert igazából az nem volt bezártság, vagy hát fizikailag bezártság volt, de szellemileg nem. Tehát a 80-as éveknek a pannonhalmi légköre az rendkívül nyitott volt, és nagyon sok olyan neves alkotó fordult meg nálunk ezekben az években, akik ezt a szabadságot képviselték, és magának az intézménynek a légköre is egyfajta ilyen szellemi nyitottságot és szabadságot sugárzott. Tehát igazából csak a fizikai szabadság volt az, ami hozzájött a 80-as évek végén, amikor egyetemista lettem. 88-ban kezdtem a tanulmányaimat, és a 88-89-es évet végig szellemi pezsgés és a politikai változás szinte minden nap tapasztalható érzete töltötte be. Olyan költőkkel, írókkal lehetett találkozni alkalmanként, akik azelőtt évtizedekig indexen voltak, nem lehetett őket hallani, és erekjeként őrzöm tulajdonképpen egyik-másiknak a dedikált kötetét. Tehát például van egy Faludi György Villon versfordítások kötet, amelyet valamikor 88 őszén dedikált Faludi György nekem, amikor egy alkalommal ellátogatott az Ötvös Kollégiumba, mert ugye hozzátartozik a pályafutásomhoz, hogy ötvös kollégistaként tanultam végig az ELTÉ-n. Ez egyszerre azt jelentette, hogy egyetemi óráim is voltak, és kollégiumi óráim is. Bekerültem egy olyan közösségbe, amely sok tekintetben hasonló volt a pannonhalmihoz, de nagyon sok tekintetben más is, és lehetőséget adott még intenzívebb szellemi és tudományos munkára is, sőt meg is követelték tőlünk ezt.
Később aztán az Ötvös Kollégiumnak 9 éven át igazgatója is lett, és mindemellett, vagy mindeközben, mindez alatt, csak felsorolás szerűen hagy említsem meg, Bólyai ösztöndíjas volt. 1995-től már a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanított, 2006-ban habilitált a Debreceni Egyetemen, és aztán 2013-ban vette át, ha szabad így mondanom, Maróth Miklós orientalistától a tanszék vezetését.
Igen, hogyha így végig tekintek ugye a pályámon, akkor végül is valamiféle egyenes vonalú mozgás figyelhető meg, ami valóban sugal bizonyos ajándékszerűséget, nem akarok túlságosan nagy szavakat használni, de ebben azt hiszem, hogy mind a pannonhalmi évek, mind az ötvöskolimi évek, és hát az egyetemen töltött évek szerepet játszottak, mert ott ismerkedtem meg Maróth Miklós tanárúrral, aki fölajánlotta azt, hogy előbb az ókotványi kutatócsoportban ösztöndíjasként tevékenykedjem, és írjam meg a doktori disszertációmat, illetve fölajánlotta, hogy az akkor induló katolikus egyetemen tanítsak. És hát ezt a nagylelkű és megtisztelő felajánlást elfogadtam, mert közben középiskolában is tanítottam, és nagyon szerettem középiskolában tanítani, de végül is a katolikus egyetem mellett döntöttem. Az akkor indult a Pilis Csabai kampuszon, tehát láttam azt, hogy hogyan csírázik ki egy ilyen intézmény. Részese voltam annak, hogy hogyan fejlődik. Tehát visszagondolva, hogy már több mint 30 éve vagyok ugye ennek az intézménynek az oktatója, hát tulajdonképpen ugye az életemnek a java részét ebben az intézményben töltöttem, és láttam, ahogy hogyan változik Magyarországgal párhuzamosan, hogyan küzd meg, vagy próbál megküzdeni azokkal a nehézségekkel, amelyekkel minden felsőoktatási intézmény, általában a magyar társadalom, de az európai vagy a világ társadalma is küzd. Látom, hogy hová alakult ilyen rendkívül gyors módon ez a világ, az egyetemi világ, de az is, ami ezt az egyetemi világot körülveszi.
Tanár úr látja az egyetemet, az egyetemisták pedig látják tanár urat, és amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor fölmentem az internetre, a Mark My Professor oldalra, és elolvastam néhány véleményt, amit a diákok fogalmaztak meg. Nagyon jó véleményeket kapott professzor úr, valakinek a kedvence, valaki azt írta, hogy bármit tanítana, azt meg tudnám tanulni, mert olyan érdekesen magyaráz, miközben jó humorú, közvetlen, a latin tanítás mestere, hagyd ne soroljam. Hogy érzi, minek köszönhető az, hogy ilyen jó a vízhangja, a pannonhalmi elődöktől tanult el valamit, vagy maga ez a három évtized hozta meg? Egyáltalán azért a mai egyetemisták körében a latin, meg az ógörög, hát nem a favorit szak, amit szoktak választani.
Jó kérdés, nem olyan egyszerű rá választ adni. Nagyon elfogult vélemények ezek, úgyhogy nagyon kedvesek egyébként, meg hizelgőek, és nyilván annak szól, hogy egy olyan tárgyat tanítok, amely elsősorban ugye a szívhez szól, mert azt szeretném, hogy elsősorban szeressék az irodalmat, és szívesen olvassák ezeket az ókori szerzőket a hallgatók, és a latin esetében is arról van szó, hogy ne valamilyen fölösleges penzumnak lássák a latin órákat, amelyeken túl kell lenni, hanem valamiféleképpen élményszerűvé tegyem, illetve hogy fölhívjam arra a figyelmet, hogy ez egy olyan tudás, ami a latin nyelv és a latin nyelven keresztül megszerezhető tudás, amely az élet számos területén használható, és hogy a latin ne valami idegen, vagy a római világot valami idegen dolognak lássák, hanem olyannak, ami nagyon is közel áll hozzánk, nagyon sok mindent tud mondani a mának is, még akkor is, hogyha időben nagyon távol van, és azok az emberek, akik akkor éltek, sok dologra hasonlóképpen reagáltak, mint ahogy a ma ember reagált. Tehát a római görög irodalomról szóló előadások ezt a célt szolgálják, hogy ezt a világot ezeken az irodalmi alkotásokon keresztül közelebb hozzák a hallgatókhoz, és hogy fölkeltsen bennük azt az igényt, hogy olvassák ezeket a szerzőket.
Nyilván a felkészültsége is alaposan megvan ehhez tanár úrnak, hiszen könyveket írt, a fő témái Szent Jeromoshoz kapcsolódnak, egyáltalán a Nérókori Rómához, annak irodalmához, és a keltákhoz, a kelta kereszténység kialakulásához, és ez vezette el a Szent István Tudományos Akadémiához is, ezért kérték fel tagnak.
Valószínűleg ugye elsősorban a Szent Jeromoshoz és az ókori keresztény irodalomhoz kapcsolódó kutatásaimnak köszönhetem, hogy ez a testület a tagjává választott. Tény, hogy a legszűkebb kutatás területem az a nerókori irodalomhoz kapcsolódik, és ezzel foglalkozom legrégebben.
Akkor az, hogy Néró az helytelen, Neró.
Úgy is lehet mondani, helyesen Neró, de nem harapom le senkinek, egyetlen diáknak a fejét sem, hogyha nem így mondja, de azt látom, hogy egy idő után az emberekben kialakul az igény, hogy helyesen ejtsék a császárnak a nevét, úgyhogy ez természetesen örömteli, hogyha megjegyzik, hogy nem évvel kell ejteni a nevét. Ugye az egy nagyon izgalmas és fontos korszaka volt a római történelemnek és a római irodalomnak, és maga Nero is egy rendkívül érdekes személyisége a római történelemnek. Ugye nagyon fiatalon lett császár, az uralma kezdete az tulajdonképpen a legjobb időszaka volt a római császárkornak, kiváló nevelője volt egy bizonyos Seneca, ugye mindenki által jó ismert filozófus személyében, és aztán a legszörnyűbb rémuralom lett az ő uralkodásából, amelyet még súlyosbított ugye a római tűzvész, majd ugye az első keresztény üldözés. Tehát ezek a szélsőségek azok, amelyek magával ragadják az embert ebben a korszakban, hogy fény és árnyék ilyen nagyon látható módon van együtt ebben a korszakban. Ehhez kapcsolódóan kezdtem el foglalkozni Szent Jeromossal is. Elsősorban az érdekelt, hogy hogyan változik egy-egy irodalmi műnek a hatásmechanizmusa, hogy hogyan változik meg egy-egy műnek az értelme a századok folyamán a változó körülményeknek a függvényében, és Szent Jeromoshoz úgy jutottam, hogy ő egy Vergilius magyarázó pogány tanárnak volt a diákja, akitől nagyon sok mindent tanul, de ő aztán ezt az egész pogány világot, ezt a nagyon gazdag pogány irodalmat megtagadja, vagy legalábbis azt állítja, hogy megtagadja, de ezer szállal kötődik hozzá, és ebből aztán ugyanolyan ellentmondásos életmű születik, mint amilyen ellentmondások jellemzik az ezüstkori irodalmat. Tehát, hogy ott van még ez a pogányvilág, ott van ez a pogány hagyomány nagyon erőteljesen, amelyet elutasít, de mégsem tud megtagadni, vagy ott van a zsigereiben Szent Jeromosnak, és ugyanakkor pedig hatalmas elánnal dolgozik azon, hogy egy új korszakot alapozzon meg.
Ez sikerült neki, hiszen neki köszönhetjük a Vulgáta latin fordítást.
Ugye az, hogy a szöveget revideálta, illetve a héber források és a görög fordítások felhasználásával megpróbált egy nagyon megbízható szöveget létrehozni, ez a nyugati kereszténységben a Biblia tudománynak a tudományos megalapozását jelentette. Tehát ugye a görögöknél Origenész volt az, aki elkezdte ezt, és az ő nyomdokain haladt Jeromos, és ebben nyilván szerepet játszott az ő pogány felkészültsége is. Tehát ugye azért ott nagyon komoly felkészültségű nyugati egyházatják, ugye Szent Ambrus vagy Szent Ágoston szintén említést érdemel. Én vonzódom ehhez az ellentmondásokkal terhelt személyiséghez, Szent Jeromoshoz, és ehhez a világhoz, hogy egyszerre ott van egészen közel ahhoz, hogy Rómában püspök legyen, hogy ő legyen a pápa, és aztán elbukik, és ott kell hagyni a Rómát, és aztán az élete jelentős részét Betlehemben tölti, egy szerzetes közösségben, egyszerű szerzetesként, ahol iszonyatos munkabírással rengeteget dolgozik, és megalapozza, létrehozza azt a szövegvilágot, amely aztán a nyugati kereszténységnek az alapja lesz.
Azt gondolom, hogy akinek Szent Jeromos latin fordításai a fókuszában vannak, nagyon közel van a Bibliához, egyáltalán a gyerekkorától folyamatosan megélt katolikus hithez. Egy érdekesség, hogy a kelták felé fordult, ugye nem sokkal Szent Jeromos után, a 5. században élt Szent Patrik, akkor már volt kereszténység a keltáknál, de mégis aztán Patrik lett Írország megtérítője. Hogy kanyarodott professzor úr erre a vidékre?
Hát mindig is nagyon vonzott az ír kultúra, és maguk a kelták is, de szorosabbra, vagy erőteljesebbé az utóbbi időben vált ez az érdeklődés, amikor módszeresen kezdtem el foglalkozni azzal a világgal, amely ugye kívül esett a római birodalom területén. Tehát, hogyha a mintázatot keresem a saját érdeklődésemben, akkor mindig valahogy ezek a határ mesdjék, és amikor valami drasztikus változás áll be. Ilyen volt Neró kora, amikor jó és rossz küzdött egymással. Ilyen volt Jeromosnak a kora, amikor kereszténység és pogányság. És ilyen az íreknek a világa is, akik kívül vannak a római birodalmon, és úgy lesznek aztán tulajdonképpen ennek a klasszikus örökségnek a megőrzői, hogy soha nem voltak a római birodalomnak a részei. Ugye megtanulnak latinul, a kereszténység rendkívül nagy hatást gyakorol rájuk, tehát ott van egy nagyon ősi pogány kelt, a magas kultúra, hihetetlen szellemi kincsekkel, költészet, jog, tehát ilyen brehon jog, ugye, ami egy ilyen ősi ír jogszolgáltatás, elbeszélő irodalom, mindez szóbeli, és akkor ehhez jön a kereszténység, és az írek ugyan ugye áttérnek a kereszténységre, de mégis megőriznek rengeteget ebből a pogányságból. Tehát egészen máshogy viszonyulnak hozzá, mint Szent Jeromos, aki elutasítja, de azért megmarad benne. Ez egy idegen világ, ez a klasszikus pogány világ az írek számára, tehát nem ellenszenvvel és nem elutasítással viseltetnek az irányába, hanem kíváncsisággal, és megőrzik, és ők másolják aztán azokat a kódexeket, amelyek megőrzik a klasszikus irodalmat számunkra, és tulajdonképpen a mai európaiság a legtöbbet ezeknek az ír szerzeteseknek köszönhet, akik aztán idejöttek és térítették a népvándorlással Európába özönlő pogány népeket, és ugyanakkor megőrizték azt a kultúrkincset, amelyet a római birodalom felhalmozott. Ugye ezt a átmenetet, tehát az, hogy hogyan változik az egyik világ a másikba, hogyan váltja föl egyik eszmerendszer a másikat, ez különösen érdekes a számomra, és ebben azt hiszem, hogy tényleg a leggazdagabb kultúrát így az íreknek a kultúrára jelenti, úgyhogy ez aztán teljesen magával ragadott.
Bízunk benne, hogy a Szent István Tudományos Akadémia kultúrája is felülírja a materialista tudomány kultúráját.
Reméljük, hogy a Szent István Tudományos Akadémia is hasonló küldetést tud a társadalomban betölteni, mint amilyet ezek az ír szerzetesek, tehát egyszerre őrizni egy nagyon ősi hagyományt, és ugyanakkor valami újat is hozni ebbe a közegbe.
Takács László tanár úr, köszönöm szépen.
Nagyon szívesen én is köszönöm, hogy lehetőség adódott erre a beszélgetésre. Köszönöm szépen.
Dogma vagy axióma című műsorunkat hallották. Takács Lászlóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának klasszika-filológia tanszékének vezetőjével a szerkesztő Tóth János András beszélgetett.